Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, Ézsaiás próféta könyvének 58. részében, az 58. rész első 9 versében, a következőképpen. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak. És nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a vöjti napokon is megtaláljátok kedveléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve vöjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy vöjtöltök, ahogy ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a vöjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Hozd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elő. Akkor eljöjj világosságot, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ami kegyelmes Urunk, tegye áldottá bennünk az ő igéjét, hogy ez a beszéd lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adtam. Hogyha valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 418. ének első három verszakának eléneklésével dicsérjük a mi Urunkat, a mi megváltónkat a szeretetéért. A 418. ének első három verszakát énekeljük tehát. Az első így kezdődik, halld meg bűnös ember, Jézus szeret. Imádkozzunk. Megváltó Jézusunk, áldunk és magasztalunk ma téged, azért, mert kiemeltél bennünket a halálból. Annyira szerettél, hogy önmagadat odaadtad értünk, nem engedtél minket megsemmisülni, nem engedtél elveszni, hanem örök életet adtál. Óriási ajándék ez számunkra, amit nem is tudunk felfogni, nem tudunk olykor megérteni. És csak kérdezve állunk előtted, reád nézve, hogy mégis mi, mit adhatnénk te neked? Mit adhatnánk oda az életünkből? Mi az a kincs, mi az a dolog, amit neked oda vihetnénk? Drága Úrunk, tudjuk, hogy neked nem az kell, ami bennünket körülvesz. Nem a kincseink kellenek, hanem neked mi kellünk. Ezért hozzuk most eléd magunkat, Urunk, és szeretnénk lelkünket kezedbe tenni. Mert tudjuk, hogy ott van igazán a helyén, ott van igazán jó helyen és biztonságban. Ezért kérünk, fogadd kedvesen ezt az alkalmat a részünkről most. Fogadd kedvesen Isten tiszteletünket, éneklésünket, imáinkat, dicsőítésünket, magasztalásunkat. Te látod, hogy milyen sokszor reményt, hitet és erőt vesztett keresztényként vagyunk jelen a te házadban. Imádkozunk azért, hogy te erősíts meg bennünket. Töltsd meg lelkünket, életünket reménységgel, bizalommal irányodban. Jó nekünk tudni azt, hogy tart még a kegyelmi idő, és van erre még esélyünk, van erre még lehetőségünk. Áldunk és magasztalunk téged ezért is. Hadd kérjük még azt, hogy a te szent lelked jöjjön közénk, és munkálkodjon ezen a mai napon itt, közöttünk és bennünk. Te szólíts meg minket. Te kérdezz tőlünk, és te adj nekünk válaszokat, te adj nekünk újabb kérdéseket. Így kérünk, légy itt közöttünk, légy itt velünk, és áld meg ezt az alkalmat. Nem a mi érdemünkért, hanem önmagadért megváltunk. Amen. Az Úr igéjének hallgatására és befogadására készülve a 250. ének első két versszakát énekeljük. A 250. ének így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Istennek igéje, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk, írva található Máté evangéliumának 6. részében, a 6. rész 16. versétől a 18. verséig. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr, Máté evangéliumából olvasom, a 6. rész 16. versétől a 18. versig, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami történik, megfizet neked. És atyád, aki látja, ami történik, megfizet neked. Keresztjén testvéreim, a múlt héten az egyik kedves ismerősöm Facebook üzenő falán valami ilyesmit olvastam. Nem fogom szó szerint idézni, de valami hasonlót írt ez az ismerősöm. Böjt. Beszélünk róla, de amikor beszélünk a böjtről, akkor igyekszünk megmagyarázni, hogy miért nem gyakoroljuk, és hogy bennünket, a mi hitéletünket miért nem jellemzi a böjt. Miért nem jellemző ránk a Biblia szószoros értelmében. A felvetés provokatív volt, óriási igazságtartalommal. Hiszen ha magunkra gondolunk, akkor azt látni, hogy nem igazán jellemez bennünket a böjtölés. Nem igazán ismerjük fel, nem igazán látjuk a böjtben rejlő lehetőségeket. Azt, hogy ennek a gyakorlata mivel jár, milyen értelme van, vagy milyen hozadéka lehet az életünkre nézve. Alapigénk erre a Facebook fölvetésre, valamint a mi kifogásainkra egyértelműen azt válaszolja, hogy már pedig böjt van. Hiába magyarázkodtok, hiába a kifogásaitok, a böjt része lehet a hívő ember életének. És azt látjuk, hogy Jézus beszél a böjtről. Jézus magyarázza a böjtnek a tartalmát, és azt, hogy mi jellemzi a böjtölő embert. A hegyi beszédnek a néhány versében erről beszél Jézus. A böjtről. És tudjuk azt, hogy maga a megváltó is gyakorolta a böjtöt. Hiszen a Máté evangéliumának 4. részében azt olvashatjuk, hogy 40 nap és 40 éjjel a működése, a prédikációja, fellépése előtt böjtölni kezdett. És amikor a pusztába böjtölt, akkor jött a gonosz, jött az ördög, a kísértő, és a megváltót megkísértette. De Jézus kiállta a próbát, kiállta a kísértést, és ezután kezdte el hirdetni, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. És itt a hegyi beszédben Jézus beszél a böjtről, mert beszélhet róla. Mert érzi és tudja, hogy mivel jár. Mert maga is megtapasztalta. Mert kiállta a próbát, van tehát valami mögötte, ami feljogosítja őt arra, hogy a böjtről beszéljen az embernek. És Jézus így kezdi a böjtről szóló szakaszt, beszédet, Amikor pedig böjtöltök. Ennek kapcsán már csak az a kérdés, hogy mikor böjtölünk mi. És vajon hogyan böjtölünk? Vajon tudunk-e, akarunk-e úgy böjtölni, ahogy ebben az igében Jézus elvárja? Már ha még lehetnek velünk szemben a megváltónak elvárásai. De mi ez az egész? Mit jelent maga a böjt? Ez a szó milyen értelmet, milyen jelentést hordoz magában? Nos, az ember, a hívő ember életében a böjt a hit gyakorlat a kegyesség része. A kegyesség gyakorlata az ember életében az, amikor megpróbál közelebb kerülni Istenhez. Amikor a tiszteletét és a hódolatát megpróbálja valahogyan, valamilyen formában kifejezni. Amikor, mint egy megtörve önmagát, beáldozza valamit az Urához, az Istenéhez közelebb akar kerülni. Egészen konkrétan a böjt az élelemtől való tartózkodást jelenti. Az ételtől való tartózkodást. És a zsidó emberben, a zsidó gyakorlat szerint ez nagyon gyakori volt. Nagyon sokszor gyakorolta a zsidó ember a böjtöt. Része volt az életének. És érdekes módon a böjt általában az imádsággal járt együtt. Mint hogy a kettő így társult egymáshoz, és a zsidó ember így gyakorolta a kegyességét. Imádság és böjtölés által. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az alapigénket megelőzően Jézus az imádságról beszél. A mi atyánkról, és azt röviden magyarázza. Majd ezt követi a böjtről szóló szakasz. Mintha a böjt így megtámogatná, mintha egy alátámasztaná az embernek az imádságát. Mintha a kettő együtt járna, és kiegészíteni egymást. A zsidóknál különösképpen böjtnek számított a Jom Kippur napja, azaz a nagy engesztelés napja. És az Úr Jézus a zsidó gyakorlatot, illetve az ember böjtölését nem ítéli el. A böjtöt magát, mint kegyességi gyakorlatot, mint az Isten felé történő lépést, a megváltó nem ítéli el, csupán azt bírálja, ahogy az ember időnként gyakorolja azt. Ahogy az ember időnként a kegyességet gyakorolja és éli Istennel szemben. Hiszen előfordult, hogy a böjt nem az ember megalázkodásáról szólt, hanem sokkal inkább a gőgnek a kifejezőjévé vált. A megbánás és az Istenhez való fordulás, visszatérés helyett valami más célt szolgált. A hiúságnak a megtestesítőjévé vált. És ilyen esetben az embernek a megtérése, az embernek az Istenhez való fordulása nem volt őszinte, hanem csak színjáték volt, csak megjátszás volt, és az ember szívében, az ember lelkében nem történt semmi. Nem következett be semmilyen szintű, semmilyen jellegű változás. A farizeusok szerettek böjtölni. Éppen ellenük szól Jézus ebben az igében. Szerettek böjtölni, de csak azért, hogy megmutassák, milyen ügyesek. Hogy megmutassák, milyen kegyes emberek, mennyire lelki életet élnek. Mint egy maga mutogatóvá vált az ő böjtölési gyakorlatuk. És a kegyességük így a böjtölés által csak megjátszott kegyesség volt. Egy színjáték. Pedig a böjtölés lényege az lenne, hogy az ember megtagadja a testnek a vágyait, a kívánságait. A farizeusok megtették ugyanezt, megtagadták a testi vágyat, de a testüket emelték ki. Azt mondván, hogy lám, én milyen ügyes vagyok. Mennyi mindenről le tudtam mondani, mennyi mindentől meg tudtam magam fosztani, és íme, milyen kegyes, milyen lelki ember vagyok. És az igében Jézus ezt kifogásolja, ezt bírálja. Megint az van, hogy beszélünk a böjtről. Próbálunk valamit megérteni. Próbáljuk megérteni az akkort, az akkori állapotot, az akkori gyakorlatot, de hogy van ez a mi életünkben? Ugye már az jönne, hogy kimagyarázzuk és belemagyarázzuk, hogy hát igazából az imádsága fontos, a böjtöt lehetne mellőzni, nem olyan lényeges a kegyesség gyakorlatában, hagyjuk az egészet. Magyarázzuk ki valahogy, mondjunk valamit róla, aztán ennyi volt. De drága testvérek, a böjtöt, a kegyességnek ezt a gyakorlatát meg lehet másképp is közelíteni. És erre hívlak benneteket most, hogy a magunk részéről próbáljuk meg egészen másképpen, egészen új módon ezt a dolgot megközelíteni. És éppen ezért ennek kapcsán föl fogok tenni egy kérdést, és gondolkodj el rajta. Ezt a kérdést nekem is föltették, amikor egyik nyáron, körülbelül 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy táborba mentem lesve, és amikor kiszálltunk az autóból, akkor egy idősebb bácsi fogadott bennünket. És amikor üdvözölt, akkor nem a nevemre volt kíváncsi, hanem azt kérdezte, fiam, szereted-e Jézust? Szereted-e Jézust? Böjtfő vasárnapján hadd tegyem fel ezt a kérdést neked, testvérem, neked személy szerint, hogy te szereted-e Jézust? Amikor a böjtölésről van szó, akkor ez a kérdés, hogy mennyire szereted az Urat? Szereted-e annyira őt, hogy esetleg hajlandó vagy valamiről lemondani érte? Hogy esetleg hajlandó vagy valamit a megkötözöttségeidből, a bűnös létedből elengedni Jézusért? Mert ő fontos számodra. Mert szereted őt. Ezt a kérdést maga Jézus is föltette Péternek. Egészen konkrétan azt mondta, hogy szeretsz engem. És ma tőled kérdi meg. Ma tőlünk kérdi meg, szerettek-e engem annyira, hogy a böjtölésben, a kegyesség nekem a gyakorlatában az érzület, ami jellemez benneteket ilyenkor helyes legyen. Szerettek-e engem ennyire? Hiszen ebben az igében Jézus éppen a böjtöt körülölelő, körülvevő érzületet minősít. És azt mondja, hogy a titeket jellemző, az embert jellemző érzület a böjt közben lehet helyes, és lehet helytelen. Azaz, ami ilyenkor jellemez bennünket, ahogy ilyenkor a böjti időszakban eljárunk, ahogy ilyenkor élünk, az lehet helyes, és az lehet helytelen. A helytelen böjt kapcsán Jézus megjegyzi, hogy ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. A görög szöveg összefüggéséből kiderül, jobban látszik, hogy itt feltűnősködésről, tetszelgésről, magamutogatásról van szó, olyan emberekről, olyan emberről, aki a kegyességét, a böjtölését kirakatba teszi. Kirakatba helyezi. Eltorzítja magát, és az igazi énje, az igazi lénye az ilyen embernek nem lesz látható, mint egy láthatatlanná akar válni. Úgy érzem, óriási baja ez a hívő a kegyes embernek. Óriási baja akkor, amikor imádkozni próbál közösségben. Vagy amikor a templomba megy, az, hogy eltorzítja az arcát. Az, hogy a nézése olyan mássá lesz. A szavai, a gesztusai, a kézlegyintései. Nem őszintén, mintha megjátszana valamit. Milyen sokszor komor tekintetet szegezünk Jézusra. Milyen sokszor komoran nézünk egymásra. És a komor nézésünk mögött mi van, testvéreim? Van-e őszinteség benne? Amikor a komor nézésünket leleplezve megkérdi tőlünk a megváltónk, hogy szeretsz-e engem annyira, hogy őszinte légy velem szemben, akkor mit mondunk? Akkor mi a válaszunk? Eltorzítjuk az arcunkat? Vagy komoran nézünk a másik emberre, jobban szeretlek, mint ő? Nála biztosan jobban. Hiszen én lemondtam erről és erről, én milyen jó keresztjén vagyok, én milyen kegyes ember vagyok. Tudjátok, Jézus nem akar képmutató, nem akar ilyen farizeusi módon gyakorol böjtöt. Ő olyan böjtöt akar, amikor kifejezi az ember, hogy szereti a megváltót. Hogy szereti az életének az urát, és a kegyesének a gyakorlatát, ezért ölti magára. Hányszor néztünk komoran egymásra? Hányszor torzítottuk el a mi arcunkat csak azért, hogy a másik ember vagy Jézus meglássa, hogy mi mennyi mindenről lemondtunk. Hogy mi mekkorát áldoztunk érte, a kapcsolatért, az életért. Mert olyan sok ember van, És lehet ebben magunkra ismerhetünk mi is, aki csak szomorúan tud vállalni valamit. Aki csak szomorúan tud továbbadni az életéből valamit, vagy elengedni. Aki csak lehangolt módon tud másra, Jézusra figyelni. Hát vegye már észre ez a másik ember. Hát vegye már észre Jézus, hogy én mennyi mindent teszek, és tettem érte. Vegye már észre! Vegye már tudomásul. És így módon, mint egy magunkat kihúzva, a magunk vállát megveregetve, tetszelegni akarunk. De a tetszelgő bőjt nem tetszik az Úr Jézusnak. És a tetszelgő bőjtnek igazából semmi értelme nincs, mert bennünk és velünk nem történik semmi. És ha bennünk, velünk nem történik semmi, ha az Úrral való kapcsolatunk tekintetében ilyenkor nem történik semmi, akkor az ilyen kegyességnek és az ilyen bőjtnek nem sok értelme van. Mert a komor nézés, az eltorzított tekintet arra utal, hogy mi nem szeretjük eléggé Jézust. Nem szeretjük őt annyira, hogy vele szemben és egymással szemben őszinték legyünk. Nem szeretjük őt eléggé, és nem fogtuk föl, hogy ő mit adott értünk. És éppen ezért nem tudunk örülni. Nem az öröm jellemez bennünket, hanem a lehangoltság. És az ilyen bőjt, az ilyen szeretet nem kell az Úrnak. Nos, az ilyen értelemben vett, az ilyen értelmű, az ilyen érzületű bőjtről azt mondhatnánk, hogy megjátszott kegyesség, és megjátszott kereszténység, megjátszott bőjt. És úgy belesajdul a szívem, úgy belém hasít, amikor azokra az emberekre gondolok, akik egykor kiálltak, komoran, reján, és nem is rám, hanem Jézusra néztek, és elmondtak ezt azt. Elmondtak az életükből annyi mindent, hogy ennyi mindent az Úr elvégzett bennük. És nem tudom, ha őszintén mondták. Sokszor nem tudom magamról sem, hogy őszintén mondtam-e. Vajon te őszintén mondod-e? Vajon legalább törekszünk arra, hogy nem megjátszott módon legyünk ebben a világban, ebben a templomban jelen, hanem őszintén. Mert szeretjük az Urat, a mi megváltónkat, a mi mesterünket. És Jézus fölteszi a kérdést, szerettek-e engem? Szeretsz-e engem annyira, hogy őszinte légy velem szemben? Hogy őszinte légy. Egyszer azt mondta valaki, hogy sokkal jobban értenénk a bőjtnek a jelentőségét és a lényegét, hogyha fölfognánk és megértenénk azt, hogy van valaki, akit szeretünk, aki fontos, értékes számunkra, aki az életünkkel és az életünkben tett valamit, és tudnánk róla, hogy már csak 40 napja van hátra. Hogy már csak 40 napot lehetünk vele, mert ugye mától számítva nagypéntekig pontosan 40 nap van. Ha tudnánk ezt, akkor mindent megtennénk azért, hogy vele legyünk. Hogy minél több időt töltsünk vele. Lesnénk a tekintetét. Keresnénk a szavát, az akaratát, hogy mit tehetnénk meg érte, hogy mit tehetnénk a vele való kapcsolatot, mert szeretjük őt. És ugye, ha szeretünk valakit, akkor teszünk azért, hogy vele legyünk. Teszünk azért, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy a vele való kapcsolatunk elmélyüljön. A hívő ember, aki szereti Jézust, aki szereti Jézust, azért bőjtöl a kegyességnek a gyakorlatát, azért ölti magára, mert szeretne közelebb kerülni Jézushoz. Mert szeretné, ha a vele való kapcsolata el tudna mélyülni, és valódivá, őszintévé válhatna. Jobban, tisztában akarja hallani és látni Jézust, Jézus szavát, Jézus hangját, mert tudja, hogy erre már csak 40 napja van hátra. Már csak 40 nap. És ezért jobban, intenzívebben keresi az Istennek, Jézusnak az akaratát. És nem feledi el, hogy ez a kapcsolat, ez mindennél fontosabb számára. Ez a kapcsolat mindennél többet jelent neki, mert ez emelte ki a mélységből. Ez emelte őt fel a mi szennyből. Ezt Szabadította meg a megkötözöttségeiből, a rabláncaiból. Ez ruházta fel, ez adott ennie, ez táplálta. Ez adott létének, életének értelmet. És ez a kapcsolat óvta meg annyi bajtól, annyi kudarctól. És ezért mindent megtesz, hogyha kell, mindenről lemond, hogy a másik félhez, hogy Jézushoz, akinek már csak 40 napja van hátra, közel kerüljön. És a vele való kapcsolata elmélyüljön. Ez a biblikus böjt. Ez a helyes böjt, amiről a Szentírás beszél. A cél tehát az, hogy Jézushoz közelebb kerüljünk. A cél tehát az, hogy Jézusnak kifejezzem a szeretetemet. Vajon mikor volt a mi életünkben utoljára ilyen böjt? Próbáltuk-e ezt gyakorolni valahol? Akartuk-e valaha kifejezni ilyen módon az Úr Jézusnak azt, hogy szeretjük őt? Volt-e már, hogy hajlandóak voltunk lemondani valamiről azért, hogy a bennünket nagyon szerető Jézushoz közelebb kerüljön, és a vele való kapcsolatunk elmélyüljön? Mit tettünk ezért? Vállaltunk-e valamit ezért? Jézus arról a böjtről beszél, ami az embert felszabadítja, ami az ember számára örömteli, és ami közelebb viszi hozzá, ami szívből jön. És ezért mondja, hogy amikor böjtölsz, kent meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem atyát. Ő olyan böjtöt szeretne a részünkről, amely örömteli. Ő olyan böjtöt szeretne tőlünk, amely kifejezi azt, hogy szeretjük őt. És ezt a kapcsolatot szeretnénk vele ápolni. A cél tehát az, megint mondom, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Nem kiérdemelni akarunk ilyenkor valamit Jézustól, nem akarjuk azt, hogy megveregesse a vállunkat, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, hanem őt akarjuk. Magát, Jézust, a vele való kapcsolatot. Nem az emberek válveregetése kell, hanem Jézus. Vajon mi kell történjen a mi életünkben ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz? Vajon miről kell lemondanunk, hogy mi közelebb kerüljünk Jézushoz? Vagy mit kell magunkra ölteni, hogy mi közelebb kerüljünk hozzá? Hogyha a Jézussal való kapcsolatod mélyül, akkor ha lemondasz egy napi elederről, akkor tedd meg. Ha a vele való kapcsolatod mélyül, akkor, hogyha nem nézel meg bizonyos filmeket, akkor ne nézd meg. Ha közelebb kerülsz Jézushoz, akkor, hogyha lemondasz egy összegről valamilyen más cél érdekében, és azt odaadod valakinek, és ezt közelebb visz hozzá, akkor mondj le róla, és engedd oda azt valaki másnak. Ha Jézushoz közelebb visz az, hogy nem mondasz ki valamit, amit kimondhatnál, amit talán ki kéne mondani, de nem mondod ki, és ezt közelebb visz hozzá, akkor nem mondd ki. Ha van valami, amit elengedhetsz, amit letehetsz, és ezt közelebb visz Jézushoz, akkor tedd meg. Hogyha van valami, amit magadra kell ölteni, amit be kell építeni a magatartásodba, a kegyességedbe, hogy közelebb kerül Jézushoz, akkor ölts magadra. Akkor tedd meg. Jézus élete, aki nagyon szeretett bennünket, aki rendkívüli módon szeret minket. Igen, az ő egész élete egy böjt volt úgy, ahogy van. Hiszen ott hagyta a mennyek országát. A mennyek dicsőségét érted, és értem, hogy kifejezze, szeretlek titeket, szeretlek téged. És ez a Jézus vállalta a golgotai keresztet, hogy közelebb kerüljön hozzám. Mennyi mindenről lemondott, értünk. Mennyi mindent bevállalt, mennyi mindent magára öltött, hogy közelebb kerüljön hozzám. mennyi mindent. És ez Jézusnak fájt. Jézusnak fájt a korbácsütés. Fájt a súlyos kereszt. Nagyon fájt. De ő azért vállalta ezt be, hogy az Istent megismertesse velünk. Az Istennek a szeretetét. Pedig nagyon fájt. Nagyon fájt. Nagyon fájhatott neki. És ő mégis bevállalta. Tudjátok, az igazi böjt, az igazi böjtben az ember érez valamit. Az igazi böjtben az ember érez valamiféle fájdalmat. Érzi azt, hogy most valamiről le kellett mondania, és most hiányt szenved. Valamit föl kellett áldoznia, és érzi a hiányt, egy kicsit fáj. Egy kicsit érzi annak a súlyát, annak a lényegét. Odaadunk valamit, ami talán nekünk is kellett volna. Ami lehet nekünk is kéne. Ami nekünk is fontos lenne, és ez fáj. Ezt az ember egy kicsit megérzi. És ez a helyes érzületű böjt. Amikor a templom perselye mellett ülve Jézus nézte, hogy ki mennyit dob bele a perselybe, akkor sokan jöttek, akik nagyobb összeget dobtak bele abba. És Jézus nem mondott semmit. Meg sem szólalt. Aztán jön egy özvegyasszony, aki beledob 2 fillért. Mindössze 2 fillért. Az a bizonyos 2 fillér egy embernek a napi eledelére volt elégséges összeg. És az asszony beledobja a napi eledeléhez szükséges vagy elegendő összeget Jézus perselyébe. Az a szó szerepel ott, hogy a bioszát dobta bele az asszony a perselybe. A biológiai szükségletét oda engedte Jézusnak. És ezt látva Jézus megszólal. És azt mondja, hogy na most adomány érkezett. Sem előtte, sem utána nem mond semmit, hanem most mondja azt, hogy na most adomány érkezett. Ez az asszony, drága testvéreim, beledobta az életét Jézus perselyébe. Mert szerette a megváltóját. Mert szerette az Urat. Igen, az a böjt, amikor egy kicsit fáj. Az az igazi böjt, amikor megérzem, hogy szeretem Jézust. És ezért hajlandó vagyok lemondani valamiről. Lemondok, mert szeretem. Azért teszem, mert ez a kapcsolat mindennél többet jelent számomra. A kérdés az, hogy mi szeretjük-e Jézust. Mennyire szeretjük őt. Van-e jutalma a böjtnek? Van-e tehát valamilyen értelme? Igen, amint hallottuk, lehet az értelme az, hogy közelebb kerülünk hozzá. A jutalom, ami Jézus szerint előttünk áll, ami a miénk, vagy inkább, hadd mondjam azt, hogy eredmény az, hogy megerősödik, megújul, lelkileg felfrissül a hívő embernek az élete. Újra öröm lesz Jézus követése, mert lehet már nem az. Lehet már belefáradtunk, belefásultunk, letennénk a követést, letennénk ezt a Jézus dolgot. Újra öröm lesz szeretni őt, mert lehet, hogy már nem öröm. De a böjtől is, a kegyességnek egy gyakorlata, igen, munkálhatja azt, hogy öröm legyen a Jézus szeretete. Az, hogy mi kifejezzük, szeretjük őt. Ha szeretjük a mi megváltónkat, akkor nem komor tekintettel, nem eltorzított arccal vállalunk érte valamit, hanem boldogan, örömmel, szeretettel, teli tekintettel. Mivel szeretjük őt, ezért közelebb akarunk kerülni hozzá, szeretnénk, ha vele való viszonyunk, kapcsolatunk mélyülne, ezért hajlandóak vagyunk vállalni dolgokat. És lehet, hogy ez sok lemondással jár, vagy lehet, hogy sok mindent magunkra kell ölteni, és ez olykor fáj. Az ember olykor ezt megérzi. A kérdés megint csak az, hogy mi mennyire szeretjük az Urat. Végezetül hadd olvassak föl egy egy rövid idézetet, egy írást, amire nemrég bukkantam rá. Böjt. Kevesebb test, hogy több jusson a léleknek. Kevesebb zaj, hogy megszólaljon a csend. Kevesebb beszéd, több meghallgatás. Kevesebb morcosság, sokkal több mosoly. Kevesebb én, hogy a teben megtaláljam önmagamat. Kevesebb elmélet, jóval több gyakorlat, konkrét szeretettet. Kevesebb emberi, hogy megtapasztaljam az Istent. Kevesebb természetes, hogy megéljük a hivatásunkat. Majd helyett most. Kevesebb jól esik, hogy megértsem annak ajándék jellegét, és megköszönjem azt. Kevesebb felesleges idő, hogy hasznára légy Isten tervének. És mindehhez jóval több ima, hogy tőle tanulva, erőt tőle kérve, legalább részben teljesíthessük fogadalmainkat. Amen. Válaszolva Isten igéire, a 470. ének első 3 versszakát énekeljük. A 470. ének első 3 versszakának eléneklésével válaszoljunk a hallott igére. A 470. ének így kezdődik, már keresztem, vára vettem, és érted, mindent elhagyok. imádkozzunk. Szerető Jézusunk, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy előtted nem volt határ, nem volt korlát, ami útját állta volna a Te szeretetednek. Köszönjük, hogy olyan mélységesen fejezted ezt ki irányunkba. Úgy szeretnénk mi is viszonozni valahogy ezt a szeretetet. Úgy szeretnénk kifejezni mi is azt, hogy szeretünk téged. Ezért szeretnénk magunkra ölteni a kegyesség különböző gyakorlatait. Szeretnénk megtanulni helyesen böjtölni, hogy éreztessük meg veled. Szeretnénk közelebb kerülni hozzád. Szeretnénk, ha veled való kapcsolat elmélyülhetne. Kérünk, adj nekünk erre lehetőséget. Ismertesd meg velünk azt, hogy a lelkünk felüdülhet, hogy ezáltal akár közelebb kerülhetünk hozzá. Engedd, hogy a böjtölésünk, az imádságaink alátámasztására szolgálhasson. Engedd, hogyha kell, akkor fájjon. Érezzük meg azt, hogy valamiről le kellett mondani. Valamit el kellett engedni. Érezzük meg a hiányt. Mert szeretnénk mi is vállalni valamit a kereszténységünkben. Tudjuk, hogy semmit nem adhatunk neked. Tudjuk, hogy nem igazán tudjuk kifejezni szeretetünket. De mégis, ha te megkérded tőlünk, hogy szeretünk-e téged, akkor valamivel szeretnénk igent mondani. És lehet erre épp ez a mód, épp ez a lehetőség. Urunk, imádkozunk ezért a böjti időszakért. Imádkozunk azért, hogy az emberek szíve, az emberek lelke legyen nyitott erre a lehetőségre. Legyünk nyitottak a lemondásra. Legyünk nyitottak arra, hogy valamit félreteszünk azért, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hiszen kevés időnk van már erre. Kevés időnk van már a veled való kapcsolatban elmélyülni. Urunk, hadd imádkozzunk a betegekért, a gyászolókért. Hadd imádkozzunk a megkötözöttekért. Könyörgünk azokért, akik belefáradtak már abba, hogy szeretniük lehet, szeretniük kell téged. Engedd, hogy a böjtölésük akár megújulást hozzon az életükbe. Engedd látniuk azt, hogy ebben nagy lehetőség rejlik. És a szeretet újra fellobboghat, felbuzdulhat a szívükben, az életükben. Urunk, imádkozunk most együtt gyülekezetünkért. Gyülekezetünk épüléséért, ébredéséért. Te jöjj és te munkálkodj szent lelked által a nagy közösségben, a távol lévők szívében, életében, a keresgélők szívében, lelkében. Imádkozunk a csoportokért, különböző alkalmakért, azok mélységéért. Kérünk, hogy engedj szeretni. Engedj, hogy szerethessük egymást, és engedd lebontani a falakat, a gátat, ami ott van a szívünk két emberi lélek között. Adj elindulást, adj bűnbánó, megbocsátó elindulást egymás felé. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgattál bennünket. Ámen. Csendes imában járuljunk az Úr elé. Áldott az Úr, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezetnek hirdetem, hogy a szeretett szolgálati perseiben a magyar kéci parókia fedelének az újjáépítésére gyűjtünk, hiszen többször hirdettük már, hogy leégett a parókia fedele, és az ő megsegítésükre gyűjtünk ezen alkalommal is a perseiben. Jelentem továbbá, hogy az üzenet folyóirat megérkezett, akik megrendelték, vegyék át. Jelentem, hogy az úrvacsora jegyeinek kiszolgáltatása következik. Járuljunk alázatosan ehhez a lehetőséghez, az Úrral való közösséghez. Erre készülve énekeljük a 264. éneket, annak mind a két versszakát. A 264. ének így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsoráltak, és ezt mondotta: ez az új testamentum az én vérem által, és ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik, és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik, és iszik önmaga ellen. Életünk egyik legfőbb törvényévé a táplálkozást tette Isten. Az eledel és az ital naponkénti szükségleteink ahhoz, hogy elvégezhessük mindennapi feladatainkat. És tudjuk azt, hogy a táplálkozás, az eledel meglátszik az emberen. Erőben vagyunk, az arcunk piros lesz és élénk. És természetesen, hogyha az az eledel, amit magunkhoz veszünk, az tápláló, az friss, kalóriadús, akkor az meglátszik rajtunk is. És az tartalmas lesz, és nem káros az egészségünkre nézve. Romlott eledel ugyanis nem ad erőt, hanem ellenkezőleg legyengít és beteggé tesz. Lelki életünk törvényévé is a táplálkozást tette az Úristen. A lélek Istentől rendelt tápláléka az ige és a sákramentum. Testi értelemben láttuk, hogy csak a friss és az egészséges táplálék ad erőt, ad életet. És ugyanígy van ez a lélekkel is. Akkor, hogyha bűnös vágyakkal és szenvedélyekkel és gonosz dolgokkal tápláljuk azt, akkor halál lesz a vége. Ne csodálkozzék azért az ember, hogyha olyan lesz az élete is. Az emberrel foglalkozó tudósok szokták mondani, hogy az ember az, amit megeszik. És tudjuk azt, hogy az ember szervezetének a felépítése is állati, növényi és ásványi anyagokból tevődik össze, abból, amit naponta beviszünk a szervezetünkbe táplálkozás által. Lelki életünkkel is így van ez. Amivel vagy akivel táplálkozunk, ahhoz leszünk hasonlatossákká. Az fog növekedni bennünk. Romlott eledeltől a diéta útján tisztulhat meg a szervezetünk, a lelki diéta pedig, ahogy hallhattuk, a böjt, a könyörgés, a bűnbánat. Ezeket írja fel nekünk az áldott orvos. Az Úr Jézus Krisztus azért szerezte az úrvacsorát, hogy önmagával tápláljon bennünket. És nem csak azt parancsolta, hogy éljünk az úrvacsorával, hanem meg is cselekedte azt, amit a kenyér és a bor kiábrázolnak. Golgota keresztjén áldozatul adta magát érettünk. És tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy valami eledellé vagy itallá váljon számunkra, ahhoz meg kell áldoztatnia. És úgy, ahogy a búzamagnak a kemény malomkövek között kell liszté őrlődnie, erős kezektől tésztává gyúratik, és a tésztát pedig a forró kemence süti, tápláló életet adó kenyérré. És ugyanezt tette önmagával a mi Urunk is, az Úr Jézus Krisztus, azért, hogy az életnek a kenyerévé válhasson számunkra. Megterített úrasztalánál az a nagy kérdésünk továbbá, hogy hogyan is kell méltóképpen odajárulni. És ez nem közömbös kérdés testi viszonylatban sem, ugyanis mind megtanultuk annak idején, és megtanítjuk a gyermekeinknek, gyermekeknek, hogy hogyan kell kulturáltan és jól viselkedni az asztalnál. Hogyan kell megmosakodni, mielőtt asztalhoz ülünk, hogyan kell helyesen használni az evőeszközöket, és hogyan kell megfelelően viselkedni, viszonyulni az asztalnál. Most olyan történik ez az úrvacsorához, az úrasztalához való járuláskor. Az első az előkészületben a szív megmosása. Erre nézve áll a szereztetési igében, hogy próbálja meg az ember magát. Ez úgy történik, hogy a tükörbe nézünk. Az ige tükre megmutatja nekünk mindazt, amiben vétkezünk és bűnt követünk el. Ilyen például, hogyha magunk elé állítjuk a hegyi beszédet, amiből egy részletet hallhattunk az előbb is a prédikációban. És azt magunk elé állítva tükörként meglátjuk azt, hogy mi mindenben vétkeztünk, és mi mindenben hágtuk át naponként Isten örökkévaló törvényét. És nem csoda, hogyha ennek láttán az ember megszomorodik önmagára nézve. És ez nagyon is jól van így, de nem szabad itt megállni. A bűnök felismerését az őszinte bűnbánatnak kell követnie. Aztán meg az a reménység, amelyet a Szentírás ad nekünk, maga az evangélium, az örömhír, hogy Isten megkegyelmez a bűnbánó, a megtért bűnösnek. Kész megbocsátani minden vétkünket. És erre már csak az a szent elhatározás következhet, hogy én az Úr akarata szerint akarok tovább élni. Az ő tetszésének akarok megfelelni, és nem embernek, és nem az én szenvedélyeimnek és vágyaimnak. És ez olykor azt jelenti, hogy lemondunk a földiről, az alacsonyabb rendiről, a magasabb rendűnek, a mennyeinek az érdekében. Aki így járul a szent vendégség asztalához, azt Isten kegyelmesen fogadja és részelteti kegyelme jegyeivel, a bűnbocsánat pecsétjével és az örök élet zálogával. És tudjuk azt, hogy az étvágytalan ember az beteg ember. És így van a lelki étvágytalan emberrel is, azzal, aki nem vágyik Isten igéje után, aki nem vágyik Isten közelségébe. Az lelkileg beteg ember és a romlás útján jár. De azt is tudjuk, hogy amikor az ember betegen orvoshoz megy, akkor az orvos nem haza fogja küldeni azért, mert beteg vagy, hanem ellenkezőleg meggyógyít. És akkor mennyivel inkább az áldott orvos, aki arra rendelt minket, hogy életünk legyen, és azért hív és vár most is minket ide az Úr asztalához. Járuljunk hát bűnbánattal, hittel és a szent életre való törekvéssel az Úr asztalához, hogy beteg életünk meggyógyuljon és életet nyerjünk. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendesen vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt, hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére törekedtek élni? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. A gyülekezet addig pedig énekelje a 262. énekünket. 262. éneket énekeljük, melynek első verse így kezdődik: megterítve áll előttünk a szeretet asztala.